Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Az érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják éppen. Mai beszélgetőtársam Rákász Gergely orgonaművész, aki nem ismeretlen már a kiskohalasiak számára. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi van a te élettörténetedben, és én úgy gondolom, hogy egy emberi élet, vagy egy emberi sors, az legalább olyan érdekes, mint az a mű, amit az ember megalkot a élete során, vagy a művészetében. Most egy kicsit erről fogunk beszélgetni, hogy hadd tűnjön föl az ember is a művész hátterében.
Rendben. Bár van egy izgalmas gondolata Ayn Randnek. Az Ősforrás című művében beszél a műgyűjtő karakterén keresztül. Egy milliárdos karaktere van, aki rengeteg műalkotást gyűjt, és ő azt mondja, azt vallja, hogy soha nem akar találkozni a művésszel, mert hogy a műalkotás az Isten, aki megnyilvánul az emberen keresztül, de az ember ezen csak ronthat. Tehát, hogy a művész az mindig a saját hibáival, meg a kicsinyességével, meg a kis semmire való életével mindig tönkretesz valamit abból a nagyszerűből, amit alkotnám, és megpróbálok én erre rácáfolni, hogy legalább pariba legyenek.
Igen, én is egy picit vitatkoznék ezzel a gondolattal, mert én nekem meg éppen azt tetszik, amikor kibukkan valahol az ember a nagy darabok, a nagy lélegzetű művek között valahol előbukkan az ember.
Jó, ebben egyetértünk, tehát hogy számomra is, hogy azért is beszélek a koncertjeimben minden alkalommal a zeneművekről, a szerzőkről, mert hogy ez valóban érdekes. Tudni azt, hogy az, aki írt, az jó fej volt, vagy egy ősbunkó volt, vagy egyetem milyen korszakban alkotott. Úgyhogy ez valóban érdekes, de jó, induljunk el ennek mentén. Hát ugye én egy vidéki fiú vagyok, és ezt szeretem is. A mai napig az vagyok. Igaz, hogy tettem közben egy kurflit a félvilágban, de attól én félvilágban is vidéki gyerek voltam. Úgyhogy élvezem ezt az életformát. Soha nem költöztem Budapestre csak a tanuló éveim alatt, mert valahogy a nagyváros mindig taszított. A vidéknek, a természetnek a tisztasága, a közelsége sokkal inspirálóbb volt a számomra. Győri vagyok. Nem nagyon lehet a kommunizmusban klasszikus értelembe vett polgárcsaládról beszélni, de hogyha valami közel állt hozzá, akkor a miénk az olyan volt. Egész egyszerűen könyvek voltak, hangszerek voltak, édesanyám hegedült, apa zongorázott, orgonált, kórusban énekeltek mindketten, zenei, művészi élet volt, művészbarátok voltak, akik érkeztek hozzánk. A vasárnapi ebédnél nem az volt a menő, aki föl tudta szívni a tésztát az orrán, hanem az, aki valamit olvasott a múlt héten, és akkor azt úgy megbeszéltük. Ha nem tudtunk valamit, akkor rongyoltunk a könyvespolchoz az idegen szavak szótáráért, hogy akkor ki ér oda előbb, és ki tudja kikeresni, hogy mi mit jelent. Tehát, hogy innen igazából könnyű volt egy klasszikus értékrend felé irányulni mind a négy testvérnek. Ilyenek is lettünk. Szóval innen az indítatás. Tehát, hogy pici koromtól kezdve ott volt a művészet, előbb hallottam Mozartot, mint Madonnát. Én voltam a bolond gyerek az általános iskolában, aki a szülinapi partin nem tudta, hogy kell vonaglani. Az egyes popslágerekre, de aztán megszántak a csajok, és adtak egy-két kazettát, úgyhogy akkor update-eltem magam. Én is menő lettem. De valahogy én mindig szerettem ezt az idézőjelbe kívülállóságot, hogy egy másfajta értékrend szerint szervezni az életemet. És akkor innen indul az, hogy kicsi koromtól kezdve én magam is oda keveredtem a hangszer mellé, ennek olyan mókás története van, mert volt egy barátnőm, akinek volt ilyen műanyag pikulája, és nem adta kölcsön. És én nagyon szerettem volna valamit eljátszani a műanyag pikulán, de ő nem engedte. És akkor ott otthon volt zongora, odaültem, és addig keresgéltem a hangokon, amíg el tudtam játszani a zongorán, dafke, hogy na tessék. És édesapám, aki maga is játszott, azt mondta, hogy na hát, te ezt így magadtól kisilabizáltad, akkor talán érdemes volna ezzel valamit kezdeni. És kezdtek vele valamit, beirattak iskolába. De ha például a másik zongora tanárnőhöz kerülök, akkor soha nem lesz belőlem professzionális muzsikus, mert Cica néni az kihozta a legjobbat. Ő olyan volt, hogy föladta a Bartókot meg a Bachot, de amikor én úgy érkeztem hozzá, hogy tessék hallgatni, ez volt a rádióba. És akkor eljátszottam egy Beatles slágert, vagy egy Klederman slágert, amit én hallottam a rádióba. És ő ezt meghallgatta, rászánt egy órát az én zeneórámra, aminek egyébként fél órának kellett volna lennie. Az első fél órában túl voltunk azon, hogy én mit hallottam a rádióba, és ez egy élmény volt. És a második fél órában rákezdi. Egyébként azért a Bartókot is megtanultam, ja, azt is megtanultam, hiszen tessék. És akkor
úgy mellesleg.
Úgy mellesleg. Tehát, hogy hagyott kibontakozni, és ez rengeteget számított, szóval egy jó tanár. Következő tanárom is ilyen volt, Baróti Pista bácsi, aki ugye szakma alapjaira tanított, ő is ilyen volt, hogy lehetett élvezni vele a zenélést. Kőkeményen belénk verte az egyszer egyet is, de élvezni lehetett vele a zenést. Aztán rá következő tanárom is ilyen volt, de őt már nehezebben találtam meg, David Di Fiorét. Őt a jóisten, vagy a sors, vagy a véletlen sodorta az utamba. Sok mesterkurzuson voltam, ilyen fiatal fejjel, de Daviddel úgy találkoztam, hogy egy magyar nagyvárosban volt koncertem, és ott a helyi orgonista nem igazán szeretett. Letépkedte a plakátjaimat, bemószerolt a papnál, minden félét mondott csak, hogy ne lehessen nekem ott koncertem, de ennek ellenére a pap, hála Istennek, átlátott a szitán, meg a püspöki engedély is érkezett, hogy lehet koncert, meg volt a koncert. És ezen a koncerten ott ült David, akinek két nappal előttem volt koncertje ugyanott. És azt mondja nekem a koncert végén, odajön, és azt mondja, hogy fiatalember, én egy kukkot nem értettem abból, amit maga itt összeszövegelt, de olyan hangulatot csinált a koncertjein, hogy ha van kedve, akkor jöjjön Amerikába, én szervezek egy-két koncertet. És így mentem először koncertezni, de aztán rájöttem, hogy a meghívóm az 30-szor annyit tud az egész műfajról, mint én, úgyhogy akkor visszakönyörögtem magam tanulni is.
Kedves hallgatók, izgalmasnak ígérkezik ez a beszélgetés. A zenét hallgatunk most néhány percig, de utána megígérem, hogy folytatjuk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a rádió hallgatóit, Rákász Gergely orgonaművésszel beszélgetünk. Az időben egy nagyot léptünk a születésedtől, a szülői háztól, már eljutottunk az első koncertekig. De még mindig lóg a levegőben az a kérdés, hogy miért pont az orgona, ez a sokszínű, látványos, titokzatos hangszer, úgy is hívják ezt, hogy a hangszerek királynője.
Adná magát a válasz, hogy azért, mert apa is orgonált, de igazából kirándult a család Esztergomba, amikor kölyök voltam, alig voltam 10. És akkor egyszer csak megszólalt az orgona a bazilikában, és én nekem így földbe gyökerezett a lábam, hogy ez micsoda. Mondja anya, hogy hát ez orgona, hát apa is ilyenen játszik. Ó, mondom, hát ilyenen nem. Hát ugye akkora, ekkora a különbség egy koncertorgona, meg egy kis templom kis orgonája között. És akkor hát apa elnézte nekem ezt a gyerekszájat, hogy én így alábecsültem az ő templomi munkáját, és akkor fölmentünk a karzatra, megismerkedtem az orgonistával, az a Baróti István volt ott, aki később a tanárom lett, és eljátszottam a kiskecelányomat, meg a Bach menüetteket, amit addig tanultam, és ez nekem baromira tetszett. Hazafelé az autóba mondtam, apa, anya, én orgonista leszek. És emlékszem anya arcára, aki hátrafordult az anyós ülésről, és olyan kedvesen, mint egy hülye gyerekhez azt mondta, hogy jó van kisfiam, hogy tűzoltó és katona, az is leszel még. És ugye ebben maradtunk. De onnantól kezdve az a pici hangszer, amin apa játszott, az a letéteményese lett annak a hangzásnak, amit én ott hallottam. Eljártam onnantól fogva a nagy lelkesedéssel a misékre, és mindig ott maradtam a mise után. Onnantól fogva nem vittem katonákat, már ilyen műanyag katonákat magammal a templom karzatra, hanem figyeltem, hogy ott mi történik. Tehát, hogy valahogy céllá változott. És nehéz volna megmondani, így filozófikus alkat vagyok, úgyhogy nehezen tudom megmondani, hogy a hangszer választott engem, vagy én választottam a hangszert, mert orgonálni ez egy ilyen magányos farkas műfaj. Az ember sokat vacakol hosszú ideig egyedül, mire aztán utána kiáll a közönség elé, és aztán eljátsza. De én egy ilyen magányos farkas típus vagyok. De ha a kedves hallgató velem együtt hajlandó egy pillanatra filozófikus magasságba emelkedni, akkor vajon azért lettem-e magányos farkas, mert sokat orgonáltam, és sokat voltam egyedül, vagy már eleve magányos farkas voltam, és ezért volt ennyire szimpatikus számomra ez az életforma. Van egy Jordan Peterson nevű kanadai pszichológus, aki egy alkalommal arról beszélt, hogy milyen érdekes abba belegondolni, hogy az érdeklődés az a jövőbeni én üzenete a jelenbe, hogy kifejlődhessen. A jövőbeni én üzenete a jelenbéli énnek, hogy kifejlődhessen. Nagyon érdekes, már-már metafizikai gondolat, hogy létezhet ez? Miért van az, hogy bizonyos dolgok annyira érdekelnek bennünket, hogy mindennel felhagyunk csak, hogy csinálhassuk, más dolgok pedig, ha baltával verik a fejünkbe, akkor sem maradnak meg. És nekem ilyen volt az orgona, mintha a mai énem, aki szeret egyedül lenni, szívesen mojol a műalkotásokkal, nem szívesen dolgozik együtt úgy olyan zenészekkel, hogy megérkezik, nem érkezik, ott van, nincs ott, ittas, nem ittas, felkészült, nem felkészült, hanem tudom azt, hogy én, ha valamit megcsinálok, az meg van csinálva elejétől a végéig. Hogy ez az én üzent volna vissza. Lehetséges ez? Hát ha hiszünk abban, hogy van egy végtelen teremtés, akkor akár lehetséges is lehet. Ha hiszünk abban, hogy ebben az ember fizikai formája az csak egy átmenet, de a lelki formája az örök és kezdettől való és mindig megmaradó, akkor ez nem is annyira lehetetlen. Szóval, hogy talán miért az orgona piszkosul szeretek a saját bőrömbe lenni?
Egyébként egy titokzatos világ ez a hangszer. Pár éve egy barátom, aki orgonaépítő, megmutatta az egyik hangszerét, ráadásul egy különleges hangszert, ami állítólag a nagy orgonista Bachnak a tervei alapján készült, és fölvezetett benne. Hát ámultam, beámultam. Úgyhogy lehet, hogy ez is benne van ebben a dologban. Kedves hallgatók, egy pár percig ismét zenét hallgatunk, és utána folytatjuk Rákász Gergellyel a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit, Rákász Gergely orgonaművésszel beszélgetünk. Fölvetettem egy nevet egy jó nevű amerikai kollégádnak, vagy művésztársadnak a nevét, a Cameron Carpenternek a nevét. Azt mondtad, hogy nem szoktál másról beszélni, csak hogyha kérdeznek, akkor most kicsit kérdezlek, mert hát nekem egy olyan furcsa személyiségét is, meg a játékát illetően is, de az előbb már pár gondolat erejéig beszéltünk róla, és helyre tettél.
Először is tisztázzuk a kedves hallgatók, amely lehet, hogy nem tudják, kiről van szó. Róla azt mondják, hogy ő az orgona Paganinie, ugye Paganini volt az ördög hegedűse, tehát innen az analógia, és ez igaz. Talán ma a legvirtuózabb játékos, akit a föld a hátán hord. Elképesztő tehetség, de közben egy punk, aki egy izomtrikóban és strasszcipőben és szűggatyában ül ki az orgonára, úgy néz ki, mint egy vicc, és úgy játszik, mint egy isten. Elképesztően ellentmondásos figura. Két dolgot is mondanék róla, és akkor szerintem ezzel érteni fogod, és a kedves hallgató is, hogy milyen szerepet tölt ő be a hangszer történetében a művészek között, meg egyetlen az enyémben, mert azért van valamiféle kapcsolatunk. Én ilyen amerikás magyar vagyok. Tehát elmentem 99-ben, ingáztam 6 évet Amerika és Magyarország között, és költöztem haza 2005-ben. Tehát az, hogy Cameron Carpenter baromi jól eljátszik valamit a saját stílusában, az egy dolog. De az, hogy ő föl van építve az első ponttól az utolsóig, onnantól kezdve, hogy van egy olyan kommunikáció vele kapcsolatban, hogy itt van egy ellentmondásos figura, aki punk, akinek hülye a frizurája, aki strasszköveket rakosgat a cipője sarkára, hogy még jobban csillogjon, aki fekvőtámaszokat nyom a koncert előtt, hogy a vér a kezébe megy. Ez egy komplexül felépített csomag. Arra is harapnak, hogy strasszkövet rak a cipőjére, arra is harapnak, hogy sportos, arra is harapnak, hogy őrült jól játszik, arra is harapnak, hogy ellentmondásos. Tehát egy nagyon széles spektrumot lefed az egyéniségével, és ezáltal többeket tud behozni a koncertre. De ezt látni kell, hogy ez egy amerikás dolog. Hogy nem csupán a zenét adják el, hanem az egész csomagot, az egész Carpenter jelenséget eladják. Én is ezt tanultam oda át. Tehát, hogyha valaki a színfalak mögé néz nálunk, akkor mondjuk egy Lords of the Organ műsorral, vagy a karácsonyi koncerteken mindegyiknek megvan a saját speciális arculata, ami nyilván nem olyan, mint a Carpenteri, hanem olyan, mint a Rákász Gergely, de az első ponttól az utolsóig kidolgozva. Ha a kedves hallgató azt gondolja, hogy ez mind én vagyok, nagyon téved. Ezen egy csapat dolgozik, hogy ez olyan legyen. Hogy ez ne csupán Bach C-dur preludiumáról szóljon, vagy Berlioz Rákóczi indulójáról szóljon, hanem egy, nem tudom ezt szebb szóval mondani, egy termékről a piaci palettán. Mert amikor a kedves hallgató választhat egy Megasztár győztes, meg választhat egy Forma 1 közvetítés, egy pókerparti, meg a Rákász Gergely koncertje között, én nekem valahol ezekbe kell beilleszkedni, és azt kell mondani, hogy hát baromi érdekes a Forma 1, nagyon izgalmas pókert játszani, a csávót a tévéből ismerik, és a Rákász Gergő meg miért érdeke? Miért az én koncertemre jöjjenek? Tehát muszáj valahogy csomagban gondolkodni. Lassan kezdenek felébredni egyébként idehaza is klasszikus zenében is a kollégák, hogy valamiféle ilyet kellene produkálni. De hát azzal, hogy én ezt teszem 20 éve, 99 óta pont 20 éve egyébként, hogy először találkoztam ezzel a klasszikus zenei szemlélettel, ezzel egy pici előnyöm van. Cameron is ezt csinálja. De mondok róla egy másik sztorit, és ez talán még izgalmasabb. Én kölyök koromban konzistaként elvittem Bach A-dur preludium és fúgáját a tanáromnak, és én azt mondtam, hogy tanár úr, ennek olyan bensőséges, pasztorális hangulata van, én szerintem ezt így kell hangszerelni, hallgassa meg. Meghallgatta, és mindennek elhordott, aminek embert el lehetett hordani. Hogy hát én ezt hogy képzelem? Hogy én nekem véleményem van? Hát ezt nem így kell játszani, hanem majdnem teljes hangerővel, elejétől a végéig, mert ez így van megírva, micsoda sarlatán ügyefogyott bunkó vagyok én, hogy én ezt 14-15 évesen, ezt nekem elképzelésem van az orgonálásra. Na ez volt itt Magyarországon az én konzis tanárom. Hát évekig hangmérnök akartam lenni, kutyarossz hangmérnök lettem volna, hogyha, de ennyire el tudott keseríteni. A Baróti Pista bácsi kellett ahhoz, hogy egyébként az iskola mellett eljártam orgonálni tanulni, az orgona tanulmányai mellett eljártam orgonát tanulni, hogy a szenvedélyemnek élhessek. Ilyen fickó volt. És akkor elmentem Cameron Carpenter koncertjére a Műpába néhány évvel ezelőtt, játszott a Bach Ádúr prelüdiumos fúgáját, pontosan úgy, szerkesztő úr, ahogy én játszottam 14 évesen. És akkor egyik szemem sírt, a másik nevetett. Nevetett azért, mert arra gondoltam, hogy tessék, akkor most vagy mind a ketten büdös bunkok vagyunk, akik semmit nem tudunk erről az egészről. Igaz, hogy százak és ezrek jönnek az én koncertemre is, százak és ezrek mennek Cameron koncertjeire is, szerte a világon, de biztos büdös bunkok vagyunk, mert semmit nem tudunk. Vagy a másik szemem meg sírt, mert azon gondolkoztam, hogy Cameron Carpenter Juilliardra járt New Yorkban, és egész biztos, hogy soha senki nem mondta neki azt, hogy ökör vagy, azért, mert saját elképzelésed van a zenéről, hanem egész biztosan azt mondták neki, hogy milyen jó, hogy te egy egyéniség vagy. Ma a potméterek világában, amikor mindent kikevernek, meg mindennek az ellenkezőjét is, és kell elég egyet vakkantani, abból egy egész albumot kevernek a hangmérnökök, csak egy valamire nincsen gomb a keverőpulton, az egyéniségre. És Cameronnak egyénisége van, szeretném hinni, hogy aki eljön a koncertemre, az úgy fog onnan hazamenni, hogy a Rákász Gergelynek is egyénisége volt, ez a gomb a keverőpultról hiányzik. És ezt kellett ott megértse. Nem sokáig tartott a sírdogálás az egyik szememmel, mert ha én is azt kapom, amit Cameron Carpenter kapott, akkor lehet, hogy ma nem Kiskunhalason beszélgetnénk, hanem Hongkongban. Én meg nagyon jól érzem magam attól, hogy Magyarországon lehetek, hogy hazatértem Magyarországra, hogy Erdélyben hangversenyezem, hogy magyarul szólhatok magyar emberekhez. Egész biztos vagyok benne, hogy az életem egyik legjobb döntése volt, hogy hazatértem Amerikából, és nem nemzetközi karriertűzök, hanem egy nemzeti, egy hazai karriertűzök. Tehát nem sokáig sírtam én ezen, hogy ott volt egy ilyen Viszmajor az életemben, mert még a Viszmajor is jó irányba sült el.
Hát mi meg örülünk, hogy itt vagy. Baróti Pista bácsiról egy személyes élményem van. Papszentelésen voltunk ott, egy katolikus barátunk hívott meg oda, és a mise előtt fölvezettek oda bennünket a orgona mellé, hát az már önmagában nagy élmény volt, és ahogy Pista bácsi megjelent két reklámszatyorral, egy papszentelési nagy ünnepen a kiengedett rövidújú ingében, kopaszon, és utána valami szenzációsat játszott. Ismét zenét hallgatunk, és utána néhány percre még visszajövünk beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszönjük szeretettel a rádió hallgatóit, Rákász Gergely orgonaművésszel beszélgetünk. Annyi mindenről szó esett itt már közöttünk, művészetről, hangszerről, Amerikáról, nagy nevekről, rólad. Egy kicsit a közéletről beszélj most. Közszereplő vagy, művész vagy, sokan ismernek, hogyan éled meg a magad helyzetét ebben a nagy magyar valóságban, amiben most itt élünk?
Szokták tanácsolni, hogy Schuster maradjon a kaptafánál. Aztán egy olyan világban, amikor van egy politikailag korrekt nézet, és aki abból egy picit is kilóg, az hirtelen mindenféle jelzővel lehet illetni, nagyon, nagyon vigyázni kell, hogy az ember mikor mit mond. De én egy ideje nem vigyázok, mert bizonyos határokat meg kell húzni ebben az őrült nagy szabadságban, hogy azért mégiscsak kine öntsük a fürdővízzel együtt a gyereket. Kodály ebből a szempontból szépen eligazítja az embert, mert nekem mondjuk maximum annyi veszély van, hogy egy-egy megjegyzésem kapcsán néhány ilyen Facebook huszár, aki a kanapéról rendkívül bátor név nélkül, az csúnya dolgokat ír. A múltkor valaki megírta, hogy idézőjelbe téve a művészt, hogy a művészek, idézőjelben, ez is írja rám. Annyira el vannak foglalva a művészetükkel, hogy pont semmit nem értenek a világból, bezzeg ők persze. És hogy hát hogy merészelünk mi köztémákban megnyilvánulni, azért, mert hogy hát ez igazából nekünk nem szabadna. Miről van szó? Hát, na most nekem ez a legnagyobb veszély. Kodálynak meg a kommunisták voltak a veszély, akik mondjuk egy kicsit veszélyesebbek voltak, mint egy ezek a kanapéhuszárok. Mert azt talán te is látod, a kedves hallgató is látja, hogy van egy nagyon széles, csendes többség, aki a normalitás talaján igyekszik állni, de legyen szó itt talán általánosan csak azt mondom, hogy a józanságról. És van néhány borzasztóan hangos ember, aki meg a teljes abnormalitást képviselve irgalmatlan hangos, és ráadásul úgy állítja be a saját tevékenységét, hogy ha én nem értek velük egyet, akkor én náci vagyok, meg valami maradi vagyok, vagy legutóbb közé tettem egy gondolatot a Pride kapcsán, ugye a meleg felvonulás kapcsán, és kitettem a családunk képét, hogy hát mi nem vonultunk. Ennek egyszerű oka volt, hogy nem vagyok büszke arra, hogy heteroszexuális vagyok, meg a feleségem se büszke arra, hogy heteroszexuális, meg arra se vagyunk büszkék, hogy a fiaink fiúk. Mert ez egy állapot. Hogyha egy nap az egyik fiam majd hazajön, és azt mondja, hogy hát ő inkább a fiúkhoz vonzódik, akkor se arra leszek büszke, hogy ő a fiúkhoz vonzódik, hanem arra leszek büszke, hogy kiváló szakács, vagy hogy jól mond verseket, vagy jó informatikus, nehogy Isten jól orgonál.
Tehát, hogy valahogy visszaterelni a világot, a közbeszédet a józanság talajára. Hát nem, miért kell büszkének lenni arra, ez ezt jelenti ugye a Pride Day, ez a meleg büszkeség felvonulás. És én ezt egész egyszerűen azt mondtam, hogy szerintem az a normális. Hogyha egyenlően bánunk a meleg honfitársainkkal, azt mondjuk, hogy igen, hát ő hozza ki a levelemet, ő gyógyítja a gyerekemet, esetleg tanítja matematikára, és a többi. Mert hogy ez tartozik rám. Nem pedig az, hogy milyen szokásai vannak a négy fal között. De amint kivisszük az utcára, amint én nekem meg kell magyarázni egy 4 évesnek, hogy a lakcsizmában vonuló bácsi mit csinál a másik lakcsizmában vonuló bácsival, ez innentől fogva nem gondolom, hogy helyes. Érdekes, képzeld el, hogy jött rá több ezer igenlés, csendes, tetszik, szívecske, mosolygós, stb. És volt körülbelül egy 10 fős mag, akik elöntötték, mint az epe a Facebook oldalamat, hogy hát, hogy ez micsoda homofóbia, miért utálom én a melegeket? Miközben, ahogy hallhattad, semmiféle utálat nem volt a megfogalmazásomban, hanem egész egyszerűen egy józanságra való intés, hogy beszéljünk értelmesen fontos kérdésekről. Mert ha ma mindenki bólogató Jánosként azt mondja, hogy jaj, ezek tök cukik, hát csak csináljuk ezt az egészet, akkor mennyi? 5 év, 10 év, 15 év, mire oda kerülünk, ahol most a világnak a nyugati fele van, hogy ilyen transvestita nőnek öltözött férfiak mennek óvodákba, és okítják az óvodásokat arról, hogy ez egyébként a világ legtermészetesebb dolga, hogy ők nőnek öltöznek. Talán itt volna a határ, hogy húzzunk egy vonalat a porba a lábunkkal, hogy mondjuk ennél ne tovább. És nagyon érdekes, hogyha az ember művészként fújja a szokásos követ, hogy elfogadás, mindenki egyenlő, mindenki egyforma, mindenkit egyformaként kell kezelni, akkor semmi baj, akkor nagy művész. Hát akkor minden azt mondja, mint amit a világ nagyjai mondanak. De ha azt mondja, hogy az, hogy mindenki egyforma, az hazugság. Az, hogy mindenkit egyformán kell szeretni, hát ez is. Hát hogy tudom én ugyanazt egyformán szeretni, aki pont ugyanazokat az elveket képviseli, mint én, örömmel ülök levele sörözni, elmegyünk beszélgetni, meg azt, aki föl akar engem akasztani azért, mert mást mondom. Hát egyszerűen nem lehet őket egyformán szeretni, hanem az egyiket megtűröm. Egyébként ez is érdekes, hogy toleráns csak azzal lehetek, akivel nem értek egyet. Tehát, hogyha valakivel egyet értek, akkor nem tudok toleráns lenni vele. Tehát az egyik oldalon a teljes őrület, felszólítanak a toleranciára, a másik oldalon meg arra, hogy egyébként értsek velük egyet. Tehát a kettő együtt nem megy. De ez pont olyan kettő együtt nem megy, mint ugyanennek az eszmének egy történelmi hazugsága, a szabadság, egyenlőség, testvériség. Évszázadok mentek rá az emberiség történetében, még ma is nagyon hangzatos jelszó ez, csak ritkán gondolunk bele, hogy ez önmagában megvalósíthatatlan. Hát, hogyha szabadok vagyunk, akkor nem lehetünk egyenlőek. Ha meg egyenlőek vagyunk, nem lehetünk szabadok. Hát, ha én szabadon 2-szer annyit dolgozok, mint a szomszédom, de mind a kettőnknek egyenlő jut, akkor ez miféle szabadság? Tehát, hogy ez lehetetlen. Önmagában a testvériségről már ne is beszéljünk, hogy a testvériség jegyébe hány embert öltek meg, milliókat ebben az eszmében. De most ilyenekről, ha az ember józan ésszel kiáll, és azt mondja, hogy kérem, én legalább beszéljünk róla. Elkövettük a kommunizmus bűnét, elkövettük a nemzeti szocializmus bűnét. Hogy lehetne egy olyan világot építeni, amiben legalább ezt a két dolgot nem követjük el újra. Hát erről nem lehet beszélni. Néha megégetem magam egy-egy ilyen kijelentésemmel, de az az érdekes, hogy koktélpartin, koncert után, az utcán állítanak meg emberek, és mondják el, hogy művész úr, hát én azt gondoltam, hogy én gondolom rosszul, mert hogy mindenki más a fordítottjáról beszél. Tehát most már látom, hogy nem, hát én gondolom jól, csak a többiek hangosabbak. És ez így van, sok tekintetben érdemes belegondolni abba, hogy azért a normalitás az mégiscsak az életért valóság, azért az mégiscsak arra való, hogy fenntartható, hogy az életet lehet mellette élni. A szamárságok meg egy ideig tündökölnek, aztán utána lecsengenek. Ilyenekkel lehet nem sok rajongót bevonzani.
Mi most viszont beszélgettünk erről a kérdésről, és én a magam részéről örülök neki, mert tényleg van egy csomó hivatás, lenyém is, lelkész is vagyok. Olykor megkövetelik azt, hogy maradjak a Bibliánál, maradjak a szószéknél, maradjak a templomban, és én sem tudok ott maradni. Köszönöm, hogy elmondtad ezeket a dolgokat, és köszönöm, hogy betekintettünk a művészetedbe, betekintettünk abba a gondolkodásmódba, ahogyan ezek az újszerűen megalkotott koncertek megszületnek, és én nagyon várom azt a koncertet a kiskohalasi református templomban, amiről már volt szó az eddigiekben. És hát az életedre, meg a munkádra, családodra nagyon-nagyon sok áldást kívánok a Jóistentől, meg hát erőt mindahhoz, amit végzel, akár a művészet, akár a közélet területén. Még egyszer nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én magam is szeretettel köszönöm, és a kiskunhalasiakat pedig akkor szeptember 21-én örömmel várom ide a református templomba egy kis jó kis orgona zenére.
Igyekszünk ott lenni. További jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.